Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünket. A 205. dicséretünk éneklésével együtt kezdjük el. 205-ös számú énekünk első verse. Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igéjére figyeljünk, ahogy megvan ezen a mai vasárnapon számunkra írva Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levelében. A 8. fejezetből a 9. verstől szeretném olvasni a 15. versig. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően, a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valóban nem vagyunk méltók a te nagy jóságodra, és megfeledkezünk arról, hogy a gondviselésed mennyi mindenre kiterjed az életünkbe. Mi megfogalmazunk egy-egy kérést az imádságainkban, és nyilván ma is hoztunk ilyeneket, de te sokkal jobban látod, hogy ettől összetettebb az életünk. Hogy kérünk valamit, de igazából nem is arra van szükségünk, és az is lehet, hogy egy dolgot kérünk, és lehet több mindenre is szükségünk lenne. Ezért jó ilyenkor megállni előtted, és jó veled egy ilyen őszinte kapcsolatban lenni, ahol megteheted velünk azt, amit te akarsz, és mi meg magunkat próbáljuk kényszeríteni arra, hogy azt fogadjuk el, amit te készítettél nekünk. És ne azt erőltessük ki, ami a mi gondolatunkban van benne. Így szeretnénk az igét fölé hajolni is, hogy ne csak okoskodjunk rajta, és emberi gondolatok maradjanak, hanem legyen az üzenet, amellyel lehet valamit kezdeni. Akkor, amikor elfáradunk, akkor, amikor nagy terheket hordozunk, amikor úgy érezzük, hogy nagy küzdések vannak előttünk, de nincs meg hozzá az erő, ezeket mind most tőled szeretnénk elkérni, kinek-kinek szüksége szerint add meg azt, ami kell az életéhez, az öröméhez, a boldogságához, az üdvösségéhez. Így köszönjük meg, hogy ezt nem egyen-egyenként tesszük meg most külön-külön, hanem egy közösségként, add a te népedre a te áldásodat, és engedd, hogy ennek a gazdagságát mi is élvezhessük. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézusért kérünk. Amen. Közösen együtt készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. A 135. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. 135-ös számú Zsoltárunk. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Alapigénket újraolvasom az elhangzott korintusi levélszakaszból, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, a 8. fejezetnek a 11. és 12. verseit. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Az örökkévaló Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, én tudom, hogy néha egy-egy ilyen levél részletet felolvasni az kevés, mert nagyon kiszakadnak ezek a gondolatok abból az egészből, amit talán az apostol is egy gyülekezetnek a lelkére szeretett volna kötni, amit el akart mondani. Itt is két fejezeten keresztül egy témával foglalkozik az apostol, ennek a témája pedig az adománygyűjtés volt. Bevezetésként tényleg csak egy annyit szeretnék ehhez hozzákapcsolni, hogy jól el tudjuk helyezni ezeket a gondolatokat, hogy Pál apostol, amikor a missziói utakon jár, és egy-egy nagyobb, tehetősebb gyülekezetbe megérkezik, akkor mindig felrémlik benne az otthon hagyott állapot is. A jeruzsálemi keresztények nagyon szegény emberek voltak. Őket kizárták elég gyorsan a vallásos életből, egy kicsit a társadalomnak is a peremére szorultak, és úgy kezdtek magukra maradni, és ez anyagi természetű gondokat is jelentett náluk. És Pál apostolnak megvolt ez a gondolata, hogy a testvére viseljen gondot akár ebben a tekintetben is, és ilyen gyűjtéseket szervezett. És ez erre nem kényszerítette a gyülekezeteket, mindenki önként lehetett, vagy mindenki önként tudott ehhez csatlakozni. Igen, ám csak, hogy Pál apostolnak ezzel a gyülekezettel, hát most hadd mondjam így, megromlott a kapcsolata. És ez a megromlott kapcsolat, ez kihatással lett az adakozásra is. Elkezdődött ugyan a gyűjtés, de aztán, mikor Pál apostol személyét megkérdőjelezték sokan a gyülekezetben, akkor Pál apostol úgy érezte egy idő után, hogy ha ezt a személyes kapcsolatot sikerül rendeznie, akkor vissza kell térni erre a dologra, hogy ne ő legyen az akadálya, amiért a szegényekhez nem jut el a megfelelő támogatás. Csak bevezetésben említem meg, ezzel a kérdéssel külön nem fogok foglalkozni ma, de érdemes végig gondolni azt, hogy néha személyi okok miatt nem tudunk ott helytállni, úgy segíteni, ahogy akár szeretnénk is. Nem mindenki mellé tudunk odaállni egy akcióba. Ha valakinek a neve fémjelez valamit, de az az illető nekem nem szimpatikus és nem kedves, akkor abban a dologban nem veszek részt. Nem véletlenül van az, hogy reklámarcokat választunk, és a reklámszakma az erre épül rá, hogy egy olyan megnyerő, egy olyan bájos ember legyen, aki olyan erővel tudja elmondani, vagy a szelídségével. És ez minket nagyon erősen meghatároz, hogy ki hív valamire. Még a gyülekezet közösségében is így van. Ha a lelkész nagyon szeliden és szépen és nagyon kér valamit, akkor úgy engedni szoktunk neki, hogyha egy kicsit dörzgedelmes a hangja vagy számon kérő, akkor azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ebből mi nem kérünk. Ez valahogy meghatároz minket. A Pál apostol ezen túllépve szeretett volna néhány gondolatot elmondani arról, és itt innentől kezdve tágítani fogjuk a kört, mert nem adakozásról lesz szó, és nem szegények megsegítéséről, hanem arról, hogy ő hogyan látja azt a közösséget, amiben, hogyha az egyik oldalon hiány jelenik, meg azt a másik bepótolhatja. És aztán nyilván, hogy ez egy kölcsönhatás, és fordítva is így lehet, mert nem mindig én tudok adni, vagy nem mindig nekem kell kapni. És itt születik meg ez a szép mondat, amit alapigeként is felolvastam, amiben Pál apostol az akarásnak, a szándéknak és a véghez vitelnek a kettősségét mutatja be. És ezek jól ismert szavak számunkra, ezért nem kell túlmagyaráznom, nem is szeretném ezt az igét, csak úgy felhozni ennek a súlyát és a problémáját. Azt mondja Pál apostol, hogy én láttam, hogy bennetek megvan az akarásnak a készsége. És bizony tényleg úgy van, hogy az emberi életünkben vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan történések, ahol egyfajta felbuzdulás lesz úrrá rajtunk. Amikor azt gondoljuk, hogy de én ebbe bele szeretnék kapcsolódni, én is szeretnék tenni valamit. Egy-egy jó cél érdekében látjuk, hogy azért meg lehet mozdítani még akár a társadalomnak az egészét is. És Pál apostol is valami ilyesmire hívta ezeket a gyülekezeteket, és szépen egymáshoz kapcsolódtak is ők, és mind volt bennük egy ilyen nagy érzés, ami abból született, hogy ha Isten engem eltart, ha Isten gondot visel rólam, akkor ezt nekem is meg kell tennem másokkal. Ez volt az indíték. Nagyon jól ismerjük ezt a bibliai igét, és inkább ilyen nagy teológiai értelemben szoktuk használni, de ez a hétköznapi valóság, amire azt mondja Pál apostol, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő gazdagsága által meggazdagodjatok. Mi ezt nagyon jól értjük, hogy ő ott hagyja az isteni mi voltát, valóságát, lejön a földre, felveszi azt a hétköznapi gúnyát, amiben mi emberek élünk és járunk, és hogy ez egy milyen nagy dolog, és hogy utána ennek van egy ilyen szép fordulata a saját életünkben, hogy mi pedig, akik szegények vagyunk, akik esetlenek vagyunk, akik állandóan elakadunk, azokat hogy emel föl magához, hogy isteni dicsőségbe ragad fel, hogy az ő országát kilátásba helyezi egyáltalán. Csak hogy ez nem csupán erről szól, hanem Pál apostol most hozzákapcsolja egy ilyen emberi élethelyzethez, hogy bennetek ott volt a szándék, vagy ott van a szándék, mert ez a szándék, ez ebből született meg, hogy ti kaptatok Istentől valamit. Vajon akkor ennek nem kellene legyen egy folytatása? És hát nagyon jó megtapasztalni azt, hogy ez Ez milyen helyzetekben tényleg olyan elköteleződő felbuzdulást jelent akár egy-egy családnak az életében, egy-egy közösségnek az életében. Amikor valaki azt mondja, hogy jó, én ezt nem hagyom annyiban, ezen a dolgon változtatni szeretnék. És mi mindig azt szoktuk mondani, hogy addig, amíg ez a döntés, ez az akarás meg nem születik, addig úgysem mozdul előre semmi. A bennem lévő változás szándékának, vagy a változás kifejeződésének mozdulata ez, hogy jó, akkor valami mást, valahogy máshogy. És természetesen az apostol azt mondja, amit mi is nagyon jól érzékelünk, hogy ez úgy megszületik az emberbe, csak úgy megkopik utána. Amikor elkezdjük tenni a jót, amikor elkezdjük a változásban valahogy munkálkodni, akkor annak tudjuk, hogy rögös az útja, hogy az nehéz, és hogy közben az ember el is fog fáradni benne, és aztán elmegy a kedvünk a dolgoktól. Pedig ott volt a nagy indítás. Most a teljesség igénye nélkül azért úgy el tudom képzelni a saját élethelyzeteinket, ami ezt így kiváltotta, hogy az Isten engem meggyógyított. És ha az Isten engem meggyógyított, akkor vajon másképp nézek egy másik beteg emberre? Akkor van egy ilyen felbuzdulásom, hogy akkor az én erőmmel kipótoljam az ő erőtlenségét? De az is lehet, hogy épp a betegség hoz egy felbuzdulást. Hogy én az Isten közelébe azért kerültem, mert rájöttem, hogy beteg ember vagyok. Nem csak testben, hanem olyan elakadásaim vannak a lelkem mélyén is, amelyet nem tud meggyógyítani senki. És akkor utána, amikor látom azt, hogy az Isten meg tudja oldani nekem azt, hogy azok a nagy mázsás súlyok, amelyek a múltamból, amelyek a rossz döntéseimből, mondjuk ki nyugodtan a bűneimből rám rakódtak, azok letehetőek. Akkor vajon nem mennék oda egy másik emberhez, és mondanám azt, hogy miért akarsz belehalni ebbe? Gyere, mutatok neked egy lehetőséget, ahol ez talán megoldódik neked is. És aztán mi magunk a gyülekezet életében is megélünk ilyen felbuzdulásokat. Amikor nyáron együtt vagyunk egy ifjúsági csendes héten, és ott vagyunk 40-valahányan, akkor mindenkinek mindig nagyon jó kedve van, akkor nagyon jó a társaság, akkor nagyon jó együtt énekelni, akkor nagyon megfogadjuk egymásnak, hogy mi minden héten fogunk találkozni, és ott leszünk, és majd milyen jó. És hát nehezen indult ez az év. Az első alkalmunkon talán 7 voltunk, a másodikon már csak 2, tegnap már azért megint 8, de valahol az a nagy kérdés, hogy az, ami akkor nagyon jó volt, és megindított engem valamire, az most miért nem hiányzik a lelkemből, az az érzés, az a gondolat? Nyilván ezt el lehetne mondani az összes többi más ilyen alkalmainkra is. Itt a reklámhelye, és hadd legyek én is jó reklámarc, a közösségépítő alkalmainkat ezért csináljuk. Ezért megyünk csendes hétre, házas hétvégére, gyülekezeti hétre, mert az a terv, hogy az ottani felbuzdulás egyszer majd nem fog kihunyni, hanem folytatódik. És Pál apostol azt mondja, hogy na akkor úgy, ahogy a felbuzdulás, az elhatározás elindult bennetek, akkor az szerint menjen végbe a cselekvés is. Nyilván, hogy ismerjük ennek a szükségességét, de meg tudjuk indokolni azt is, amikor olyan lanyhábbá válik az életünk. Amikor jönnek a hideg idők, amikor bejön a november, amikor sötét van, hogy elinduljak, amikor elfáradtam a munkától. Mindegyiknek megvan a maga indoka, hogy miért. És ezeket az indokokat az a kérdés, hogy most Isten előtt elő tudjuk-e tárni. Nézd, Uram, őszintén megmondom, én fáradt voltam, nekem ez most nem megy. És lehet, hogy Isten ezt az őszintességet várná is, inkább valami más szoktunk kitalálni arra nézve, hogy mi ezt miért is nem csináljuk. Eszembe jutott az, amivel soha nem szeretek találkozni, mert akkor már rég baj van, amikor bekapcsolom a számítógépemet, és nem akar elindulni. És akkor megkérdezi tőlem, mert nagyon okos, hogy akarja egy csökkentett üzemmódban működtetni. És már ott van a félelem, hogy jó, hát akarom, mert akkor legalább elindul, de vajon mit fogok elérni? Mi lesz az, ami teljesítményben majd hozza azt, amit én azon meg akarok oldani? És akkor ilyenkor jó, ha jön egy szakember, és azt mondja, hogy na ez itt elromlott benne, ez itt elállítódott benne, és akkor helyreállítani úgy, hogy ne ez a csökkentett üzemmód legyen. őszintén meg lehet vallani, szerintem remélem, hogy nagyon sok kivétel van, és ezért tévedek, de az életünk egy ilyen csökkentett üzemmódban megy sokszor. A felbuzdulásaink után, a nagy elhatározások után visszavesz az ember, mert látja, hogy egyszerűen nincs is ennyi mindenre energia. A gyerekeknél találkoztam ezzel a problémával, sajátomnál is, másokénál is, amikor megy a szülőhöz, és azt mondja, hogy ez az okostelefon, ez gagyi. Új kell. Másfél éve vettük, ez nem lehet olyan rossz. Nincs elég tárhely, és nem elég a memória benne. Ami azt jelenti, hogy már nem tudom használni arra nagyon sok mindenre, amire szeretném. Ilyenkor egy kicsit elszégyellem magam, mert az enyém az érdekes módon tökéletesen működik, és ha megnézem a tárhelyet, akkor még rengeteg van rajta. Biztos én vagyok igénytelen, és nem használom ki mindarra, amire lehet. Csak az a kérdés, hogy az emberi életet lehet-e ilyen maximumon pörgetni, ahogy mi szeretnénk. Mert nekem utána ez lett a kérdésem, hogy Pál apostol ezt kéri számon, hogy a hívő életünket Isten egy-egy alkalommal, amikor beleszól, beleavatkozik, fellelkesíti, akkor fölpörgeti a maximális sebességre, és nekem ezt kéne tudnom tartani. És akkor ilyenkor van az, hogy ilyen szorongóak leszünk, még Isten előtt is. Itt van az úrasztala megterítve most is, és lehet, hogy sokan fogunk jönni oda, hogy de hát én ezt a szintet nem ugrottam meg. Ha hol vagyok én még a hegyi beszédnek a tanításától, hogy szeressem az ellenségemet, hogy tökéletes legyek, mint Isten maga. Ezeket félre szoktuk érteni általában legtöbbször, mert olyan magas mércék ezek, hogy én ezt nem tudom megugrani. És Pál apostol is azt mondja, hogy ott volt a nagy szent elhatározás, na akkor tedd oda magad most már. Nyilván érezzük, hogy a kettő között biztos van egy olyan járható út, amit Isten szeretne kijelölni számunkra. Egy olyan út, ahol a saját képességeim szerint adhatom magam, és fogadhatom el magam olyannak, amennyit én éppen tudok adni. Vagy amit nem tudok adni. És ezért tetszett meg nagyon ez a felhívása, itt az adakozással kapcsolatban mondja, de minden szolgálatunkra is akár rá lehet ezt húzni, és lehet érteni, hogy mert ha megvan a készség, az szerint kedves, mármint Isten előtt, amilyen kinek-kinek van, nem az szerint, amilyen nincsen. Tehát nagyon sokszor azt akarjuk adni, amink nincsen. És nyilván azt nem adjuk, amink megvan, amink ott lenne. Nyilván, hogy ehhez aztán megint mehetnénk képzésekre, hogy ilyen önismereti tréningre, hogy egyáltalán mire vagyok jó, mire vagyok képes. Ez egy örök és nagy kérdés az embernek, de a 21. századi embert még jobban szorongatja, hogy egyáltalán van-e valami haszna az életemnek. Tudok-e adni valakinek magamból? Mire vagyok jó? De nem csak a fiataloknak a kérdése. Ez az időseknek is legalább annyira kérdése. És igen, lehet, és ez az egyik lehetőség, amikor az ember mentségeket és kibúvókat keres, hogy hát én ezt nem is tudom megcsinálni. Ez olyan, amikor a gyermekünket megkérjük, és azt mondjuk, hogy légy szíves, pakoljál be a mosogatógépbe. És akkor az a válasz, hogy de én nem tudom olyan ügyesen berendezni, mint te szoktad. Hú, de jó ez a válasz. Tehát, hogy én nem tudom ezt olyan jól megcsinálni. De hát ilyenkor érzi az ember, hogy ez egy ilyen kibúvó kérdés, hogy én bele se kezdek, meg sem akarom próbálni, nem is akarom megtanulni egyébként. Ezt a szolgálatoknál is, a gyülekezetben is szoktuk így dicsérni egymást, hogy te ezt olyan jól tudod csinálni. Csináld tovább. És itt nem az a kérdés, hogy mindig mindenkinek kell valamit csinálni, mert nem így van, mert Pál is azt mondja, hogy ez nem így működik. De a kibúvó az otthon is könnyen megtalálható, bármilyen közösségben, a munkahelyi közösségben is. Ez az elhíresült magyar vicca, hogy a magyar közmunkások dolgoznak az útépítésen, hogy nézzük, hogy egy lapától és hárman meg adják a jó tanácsokat neki. Igen, valahogy benne van az életünkben, hogy amit ha nem muszáj, hadd ne én csináljak meg. De akkor hol vannak az Istentől kapott ajándékaink? És azokat mire kaptuk? És azzal hogy kellene szolgálni? És persze egyből mellé teszem a másikat, mert ez is egy legalább akkora veszély. amikor az ember túlvállalja magát. Ilyenkor szeretjük idézni Jézusnak azt a mondatát, hogy te is tudjál nemet mondani, szoktuk így magyarázni azt az igét, hogy az igenetek legyen igen, a nem meg nem, de ez nem, az sem erről szól egyébként, de valahogy úgy próbálja az ember védeni magát, és azt mondani, hogy nem, hát meg kell tanulni nemet mondani. Ennek van egy igazsága egyébként. Főleg akkor, amikor felmérem magamat. Főleg akkor, amikor meg kellene ismernem magamat ahhoz, hogy tudjam, hogy Isten hova szeretne engem beállítani. De vannak ilyen nagyon szép igék, amiket félre tudunk értelmezni, és belekerülhet a saját életünkbe is. Fizikai módon is, lelki módon is. Például, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőd? Meg tudod váltani a világot? Helyre tudod tenni az összes elrontott kapcsolatot? Az összes olyan rokont, aki Istennel nem foglalkozik, meg tudod téríteni? Ennek a terhével akarod élni az életedet, hogy rajtad múlik az ő üdvössége? Persze, a másik kérdéset is fel lehet tenni, néha rajtad múlik, mert nem szólsz semmit, mert nem teszel semmit, mert nem kérdezel semmit. De a másik oldal is legalább ennyire sok. Ezért nagyon szép, ahogy Pál apostol mondja, hogy mindenkinek amilyen van. Nem tudok többet kisajtolni magamból, mint amennyim van. És néha mégis ezt próbálom megtenni. Én tudom, hogy a szeretetünk is túlfűt bennünket. Én tudom azt is, hogy hitben vannak nagyobbak, akik ilyen szent példaképként állnak előttünk, és az, hogy én is olyan akarok lenni, mint ő. Mert az olyan jó. Van egy nagyon régi film, Zeffirellinek egy feldolgozása Assisi Szent Ferenc életéről. Egy olyan nagyon harmonikus, egy olyan nagyon romantikus kis történet ez, és van benne egy jelenet, amikor az ő elköteleződése mellé odaállnak mások is. És ő azt a szerzetesi életet felvállalva úgy gondolja, hogy magát oda tudja szentelni Istennek, és ilyen kis papok gyűlnek mellé, és az egyik kispap szerelmes lesz. És akkor olyan szeretetteljes arccal azt mondja neki, hogy de neked nem muszáj velünk szolgálni. Neked lehet egy másik utad. Te majd máshogy fogod az Isten dicsőíteni. Nem kell beleerőszakolnod magad abba, amiben én élek. És ez egy annyira jó kép, és ezt a szabadságot olyan jó lenne megadni nekünk a közösségben is egymásnak, hogy nem ugyanazt kell csináljuk mindannyian, és nem ugyanolyan tempóban, és nem ugyanolyan színvonalon, és mégis egy közösségként fogunk működni. Higgyük el! És erre mondja a példát, és ezzel lehet csak zárni ezt az egész gondolatsort Pál apostol, hogy azt mondja, hogy és akkor megszületik a kiegyenlítődés csodája. Amikor különböző edényekbe vizet töltünk, de azokat összetudjuk kapcsolni valahogy, akkor látjuk azt a fizikai törvényszerűséget, hogy akkor szépen kiegyenesedik a vízszint mindenhol. És ő ebben gondolkozik lelki értelemben. Ő így látja a gyülekezet közösségét, és a többi gyülekezettel való viszonyt is. Hogy ott, ahol több van, az szépen fel tudja tölteni azt, ahol kevesebb van. És ahol kevesebb van, az meg be tudja fogadni, és tud épülni azáltal. De ez így van a mi életünkben is. Mindig ezzel példálozok, lehet, hogy unalmas is, de nézzük meg a legszorosabb családi kapcsolatunkat, vagy a legszűkebb közösséget, magát a házasságot. Hogy mindig az a problémánk, hogy én nagyon sokat adok, a másik meg alig ad valamit. De hol van a kettőnk között az a kapcsolat, ami ezt a kettőt kiegyenlíti? Hogy ezt létre tudjuk-e hozni? Hogy ezt meg tudjuk-e imádkozni? Hogy az Isten megtegye ezt a csodát? Mert nem én fogom kis pohárral átméricskélni a másik életébe azt, amit én úgy gondolok, hogy na, azt bele kell tenni. Hanem ha minket összeköt Isten, akkor ez kiegyenlítődik magától. Akkor nem kényszerhelyzetek állnak elő, akkor nem önféltés lesz az életünkből, hogy hát nem tudom, hogy kinek adjam oda, vagy nem tudom, hogy megérdemli-e, hogy adjam-e egyáltalán. Ezt lehet egy teljesen természetes folyamata a hitünknek, az életünknek, az Istenhez való tartozásunknak, a hálaadásunknak. Ez lenne a természetes keresztény élet. Nem az, amit felerőltetek magamra. Nem az a ruha, amit kiakasztottak, hogy na, ilyen egy jó keresztény, és én is bele kell bújjak. Hanem az, amit az Isten így belülről ki tud formálni belőlünk. Ezeket a gondolatokat hoztam ide, és azt gondoltam, hogy alkalmas ez egy olyan Isten tiszteleten, amikor az Úr asztalához készülünk. Hogy néha azzal jövünk ide, hogy Uram, én semmi vagyok, és senki vagyok, és közben itt az Istennél megtapasztaljuk azt, hogy ő nem senkinek lát minket. Azt gondolja, hogy van feladatom, és van értelme az életemnek. Máskor pedig azért jövünk ide, hogy letegyünk a rengeteg terhünkből, mert azt mondjuk, hogy ennyit meg már nem bírok elviselni. És akkor olyan jó, amikor az Isten azt mondja, hogy nem kell mind elviselned. Nem kell mindent neked megoldani. Valamit hagy rám is. És akkor úgy kiegyenlítődik, ugye ez a hitünkben is, a lelkünkben is, és erre szoktuk azt mondani, hogy utána olyan békességgel megy el az ember. Nem csupán rajtam áll, nyilván rajtam is sok minden, az Isten hatalmán is. De az, hogy én össze vagyok-e kapcsolva ő vele, és össze vagyok-e kapcsolva azzal a másik emberrel, az azért egy kis feladatot ad nekem. Hogy ezt hadd éljük jól, hadd szolgáljunk így jól, még egyszer mondom, mindenkinek úgy, ahogy van, azzal, amilyen van, és nem azzal, amilyen nincs. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Istent, hogy tegye helyre a szolgálatainkat, a saját magunk látását, gyülekezetünk életét ezekben a gondolatokban is. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, egykor a pusztában mennyei kenyérrel tápláltad a tieidet, mannával, amely az égből hullott alá, és táplálta te népedet. Voltak olyan emberek, akik rátermettek voltak, sokat gyűjtöttek belőle, hogy jusson holnapra is, meg holnap utára is, hogy legyen tartalék is, mert azt kell halmozni az életben. És voltak esetlenebbek, talán naívak, talán olyanok, akik hittek a szabadnak, és azt gondolták, hogy valóban fogsz minden nap táplálékot adni, nem igyekeztek annyira, vagy talán adtak az övékből másoknak is. És megtörtént a csoda, akinek túl sok volt, a felesleg kárba ment. Akinek kevés, az mégis azt érezte, hogy mindene megvan. Valahogy így éljük lélekben mi is az életünket, néha nagy tartalékokra igyekezve, nem csak anyagi értelemben, hanem úgy raktároznánk örömöt, boldogságot, őrizgetjük is, nehogy a másik elrontsa a rossz kedvével, ne kelljen beleállni küzdésekbe, ahol megfogyatkozik a mi lelki erőnk, és aztán ezek az erők semmivé lesznek. És vannak olyanok, akikre ránézünk, és azt gondoljuk, hogy alig élnek, alig van valamiük, és mégis tele vannak erővel, és emelnek, és bátorítanak, és mi elszégyeljük magunkat mellettük. Urunk, lehet, hogy sokkal több odaszánás kellene, sokkal több elhatározás, szánás, a cselekvés véghez vitele. De most talán elsőképpen inkább azt kérjük, hogy valahogy te kapcsolj bennünket össze. hogy meglegyenek azok a csatornák, ahol olyan természetesen egyenlítődik ki az, ami bennünk akár többletként megjelenik, a másikban meg szükségként, vagy fordítva. Hadd éljük így a családi kapcsolatainkat. Hadd ne számon kérjük egymást, hanem tudjunk szolgálni egymásnak. Hadd éljük így a gyülekezet közösségét. De hogy ezek működjenek, hadd éljünk elsőként veled ilyen közösségben. Nagy erők tudnak jönni te tőled, és mi ezeket megtapasztaltuk. Engedd, hogy erre hadd tudjuk ráépíteni a reménységünket, ami a holnapról szól és a holnap utáról. Eléd visszük ma is azokat, akik elfáradtak, akik betegek. Hordozd őket, és engedd, hogy mi is tudjuk őket hordozni. Eléd visszük ugyanígy az emlékezőket, a gyászolókat, akik az életükben annyi próbán mentek keresztül, és jól esik nekik az, amikor az ő kiüresedett lelküket, szívüket mások imádsága is meg tudja támogatni. Hadd imádkozzunk őrettük is, az ő békességükért, vigasztalódásukért. És így imádkozunk gyülekezetünk közösségért, engedd, hogy a szolgálataink így kiegyenlítődjenek, arra a nagy célra nézve, amit te képzeltél el, hogy mindannyian aztán egyenlőképpen ott legyünk előtted, a te országodban. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, és ezért a békétlen világért is. Sok módszert és módját gondoltuk ki már annak, hogy helyre tegyük, ami elromlott. Maradt az az egy, hogy menjünk hozzád, és kérjünk tőled segítséget. És ezt alkalomról alkalomra megtesszük. Ez a te világod. Tudsz róla gondot viselni, de adj engedelmességet az emberi lelkekbe, hogy induljanak te feléd. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és áldásoddal továbbra is kísérd életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Kovács Istvánné, született Vég Irén 75 éves testvérünktől. Imádságban kértük a nagykegyelmű Istent, hogy a maga bátorításával, vigasztalásával legyen ott azok mellett, akik ma ráemlékeznek. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy megterítettük az úrasztalát, szeretettel várjuk ide az asztalhoz a gyülekezetet, éljünk Istennek ezzel a kegyelmével, ezzel az ajándékával. Már az elmúlt héten is hirdettem, hogy a Gödöllői Református Líceum október 1-én, tehát a ránk következő szombaton reggel 9 órától előkészítőt tart a 6. osztályt végző gyermekek számára, ezzel párhuzamosan pedig szülői tájékoztatót a felvételivel kapcsolatban. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezt az iskolát szeretnék megcélozni, akkor ez az indító alkalom, természetesen más felkészülési lehetőségek, alkalmak lesznek még az év során. Azt is szeretettel jelzem a gyülekezetnek, van, aki tudja, és van, akinek talán már a feledés homályába került, hogy Budapesten a Rádai utcában a teológiai épülete, amiben korábban a püspöki hivatal is működött, leégett, és hosszú éveken keresztül építették újra, most az újjáépített épület átadására kerül a jövő hétvégén sor, és ezért egy 3 napos rendezvénysorozatot terveznek péntek délutántól egészen vasárnapig. Nem szeretném ismertetni ennek a programját, utána lehet nézni interneten is. Ha valakit érdekel ez a program sorozat, a megújult épület, szeretné bejárni, körülnézni, akkor erre megvan most a lehetőség. Én háladással vagyok, hogy a gyülekezetünk is akkor, amikor ez megtörtént ez a tragédia, akkor azonnal összetudtunk mi is fogni, és igen-igen nagy adakozás volt a gyülekezetben is. Nyilván egy töredék része volt a mi kis pénzünk, annak, ami ennek az egész komplexumnak az újjáépítésére történt, de én köszönöm a gyülekezetnek, hogy ebben akkor nem vallottunk szégyent. Azt is szeretettel jelzem, hogy megkezdődik a jövő hétvégétől a népszámlálás. Én fogom hirdetni, és ezt mindenkinek a lelkiismeretére bízom, hogy ki és hogyan él ezzel, de ugye az egyik kérdés arra fog irányulni, hogy lélekben, lelkünk szerint, hitben hova tartozónak valljuk magunkat. Én bátorítom a gyülekezet tagjait, hogy vállaljuk fel azt, amit lélekben is úgy gondolunk, hogy felvállalható. Mindenki annyit, amennyie van. Ha népszámlálásról van szó, akkor csak egy annyit szeretnék hirdetni, hogy amennyiben van esetleg igény, itt az első időkben ugye online lehet ezt teljesíteni. Ha van igény az idősebb testvérektől, akkor segítünk akár ezt így kitölteni, ha valaki nem akar idegeneket beengedni a házába, vagy nincs mindig otthon, akkor szívesen segítünk. Kérem, hogy a lelkész hivatalba így lehet ezt jelezni, hogy egy kis segítséget szeretnének kérni, és akkor az egyik fiatalunk, valamely ügyes gyermek, vagy aki nagyon ért a nem csökkentett üzemmódban működő számítógéphez, az meg tudja neki oldani pár perc alatt. Szeretettel jelzem azt is, hogy a mai vasárnaptól megkezdjük a konfirmációi előkészületet a fiatalokkal is. Őket szeretettel várjuk az istentisztelet után, őket elengedjük az úrvacsoraosztásról, nyugodtan átindulhatnak a gyülekezeti házba, az első alkalmatot megtartjuk nekik, és ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy felnőtteknek is szoktunk felnőtt keresztségre és konfirmációra felkészítőt tartani. Én várnám most egyelőre a jelentkezéseket, és utána megbeszélünk egy olyan alkalmat azokkal, akik becsatlakoznak, ami mindannyiunknak megfelel. Tehát nem csak fiataloknak, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is van az a lehetőség, hogy egy kicsit jobban beletekintsünk abba, ami az Isten világa, ami az Isten titka. Szeretettel jelzem azt is, hogy itt a kijáratnál mindig megtalálható a Reformátusok lapja, mostában nem sok, vagy inkább azt mondom, sok szám megmaradt. Lehet, hogy már interneten olvassák a legtöbben, szívesen hozzáigazítom a gyülekezet létszámához az itt megrendelt példányszámokat, de hirdetem, hogyha valaki esetleg ezt nem tudná, hogy mindig egy hét tájékoztatást ad az életéről az egyházunknak. Érdekes olvasmányok vannak benne, én bátorítom a gyülekezetet, hogy talán mégiscsak éljünk ezzel a lehetőséggel. És ugyanúgy a iratterjesztése is felhívnám a figyelmet, mert most megint beszereztünk újabb énekeskönyveket, kisebb, nagyobb méretben, ha valakinek esetleg erre szüksége van, azt is megtalálja, vagy bármilyen olyan olvasmányt, ami egy kicsit elmélyíti a hitét, vagy elgondolkoztatja, ott megtalálja. És az utolsó hirdetésem, hogy még lehet jelentkezni a Mátraházai hétvégénkre, a házaspáros hétvégére, október 21 és 23 között. Szeretettel várom még a jelentkezéseket. Van sok jelentkezőnk, de még vannak helyek, úgyhogy bátorítom azokat, akik még esetleg gondolkoznak ezen. Hát a sok hirdetés után mégiscsak egy énekszóval a lelki gondolatainkat összegezzük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt is fogjuk énekelni. A 822-es számú énekünknek a 7. versét énekeljük most először. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős.